Szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. A mai előadás témája, gondolom, hogy a programról mindenkinek ismerős, és nem tudom, hogy kiben milyen gondolatokat ébresztett a cím. Lehet, hogy valaki ilyesmit gondolt. Hát vajon mit mondhat a Biblia egy ennyire evilági dologról, mint a világgazdasági válság? Hát a Bibliában lelki, hitbeli dolgokról van szó, itt pedig gazdasági, pénzügyi összefüggésekről. Hogy jön ez a kettő össze? Lehet, hogy mások talán arra gondoltak, hogy elég a híreket hallgatni. Ha elmegyünk valami bibliai előadásra, akkor szeretnénk a nyomasztó realitásokból egy kicsit kilépni, és inkább egy kis vigaszra vágyakozunk. Mit mondhatunk ezekre a gondolatokra? A Biblia arra tanít valójában bennünket, hogy mindig legyen bátorságunk szembenézni a valósággal. És tanuljunk meg mindent az isteni kinyilatkoztatás szemszögéből szemlélni, megvizsgálni, mert akkor tudunk nem csak némi kis vigaszhoz jutni, hanem valamilyen reális reménységet találni. Nagyon szeretem a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. versét, ahol egy ilyen összefoglalást olvasunk arról, hogy milyen ajándékokat vagy milyen értékeket akar közvetíteni a valódi kereszténység. Ezt a három fogalmat olvassuk itt. Nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És az a szó, amit a Bibliánk józanságnak fordít, az eredeti szövegben tiszta gondolkodás. Milyen három dolog ez együtt? Erő, szeretet és tiszta gondolkodás. Nem tudom, hogy lehet-e találni más három szót, amely ennyire jól összefoglalja, hogy mire van szükségünk. És ezek között az egyik lényeges dolog a tiszta gondolkodás. Erről egyébként mindig eszembe jut Pascal nevezetes töredéke a gondolatokból, ahol ugye arról ír, hogy az ember csak egy törékeny nátszál, de gondolkodó nátszál, és ebben van minden méltósága. És azt már kevésbé szokás idézni a hasonlaton túl, amivel befejezi. Gondolkodjunk hát helyesen, mert a helyes gondolkodás az erkölcs első alapelve. Vagyis azt mondja ki Pascal, hogy helyes gondolkodás nélkül erkölcs sincsen. Gondolkodjunk helyesen, mert ez az erkölcs első alapelve. Tehát ezért ne féljünk ezzel a most bennünket körülvevő valósággal se szembenézni, és nézzük meg, hogy tud-e a Biblia valami különleges és hasznos szempontokat adni nekünk ehhez a gondolkodáshoz. Hát magáról a világgazdasági válságról mindannyian tudjuk, hogy a múlt év ősze óta úgy szépen fokozatosan halljuk a híreket róla, és lehet, hogy eleinte azt gondoltuk, hogy hát ez csak egy olyan média által felfújt riadalom, és hát most is segít majd valahogy, hogy mindig csak valahogy kiverekszi az emberiség magát a bajokból, hát sohasem volt úgy, hogy valahogy ne lett volna, majd valahogy csak lesz valami talpraesés ebből a válságból. De mindannyian azt látjuk, hogy egyre inkább nem arról van szó, hogy ez egy felfújt riadalom, és még ha ezután a jövőben várható is, hogy eléri a személyes életünket, még mindig bomlik, még mindig bélyül, de azt már világosan látjuk, hogy ez egy nagyon komoly dolog. A legkülönösebb pedig az összes hírben, ami eljut hozzánk, az általános tanástalanság. Még az előző társadalmi rendszer idején egyszer egy konferencián voltam, ahol a Magyar Távirati Irodának a külpolitikai főszerkesztő helyettese tartott egy előadást, és a mai napig megragadt bennem egy mondata, és ez így hangzott. Ne gondolják, tisztelt hallgatóim, hogy létezik a világon egyetlen államférfi vagy egyetlen szakember, aki nem irányítani, de áttekinteni tudja azt, ami a világon történik. Hát ez ma, ez a mondat még sokkal igazabbnak tűnik. Szeretnék idézni egy világgazdasági válságról szóló cikkből. Az amerikai fiatalok nagyszülei sem emlékeznek olyan nehéz helyzetre, mint a mostani. A gazdaság lassul, miközben 1000 milliárdos, azaz billiós az államadósság. 4 hónap alatt 2 millióan vesztették el állásukat. A közgazdászok ebben a helyzetben azt javasolják az új elnöknek, hogy újabb billiót költsön adósságból. Valójában azonban senki sem tudja, hogy egy ilyen kemény válság idején mi és hogyan működik. Tehát kapja a tanácsokat az új elnök is, de itt van a mondat. Valójában azonban senki sem tudja, hogy ilyen kemény válság idején mi és hogyan működik. Szeretnék idézni egy másik cikkből is. Ez a davoszi találkozóról szól, ahol hát tényleg annyi és olyan ember volt jelen, akiktől elvárható lett volna, hogyha valaki tud valami okosat ebben a helyzetben, hát ez itt megszülessen. Ugye 42 állam és kormányfő volt együtt, mintegy 2500 közgazdás cégvezető, tehát olyan emberek, akiktől várható, hogy ehhez a helyzethez hozzászóljanak. Mégis a jól tájékozott újságíró ezt írja, semmi sem tudta eloszlatni a példátlan tanástalanságot és a depressziós hangulatot. Azután hivatkozik egy neves közgazdász professzorra, aki a Nemzetközi Valutaalap volt vezető közgazdásza, aki azt mondta, senki sem tudja ma megítélni, hogy vajon a sok 100 milliárdos élénkítő csomagok tényleg hatni fognak-e. Ő az esélyeket 50% alatt látja, de szó szerint idézett tőle, nincs más lehetőség, mindent meg kell kísérelni. Ugye ez elég döbbenetként hat az ember erre, hogy egy ilyen nagyon hát kvalifikált szakember azt mondja, hogy ő 50% alatt látja annak az esélyeit, hogy ezek használni fognak, de mégis azt mondja, nincs más lehetőség, mindent meg kell kísérelni. Tehát mintegy, megy tovább, mégis az ember azon a tulajdonképpen alapvetően rossz civilizációs irányvonalon, mert nem tud okosabbat. Mert mit csinálunk, ha megáll a fejlődés? Egyszerűen nem tudjuk elképzelni. Egyszerűen nincs alternatíva, hogy akkor mi történjék. Tehát ha még 50% alatt is az esély, nincs más lehetőség. Mindent meg kell kísérelni. És ezt írja a cikkíró, hogy a davoszi megnyilatkozások joggal tükrözték a kapsi mohóság helyett az alig rejtett félelmet a kiszámíthatatlan jövőtől. Tehát egy ekkora illusztris társaság volt együtt, és mégis így olvassuk, alig rejtett félelem a kiszámíthatatlan jövőtől, ez volt a meghatározó hangulat. Még egy kis részletre is hivatkozom. Angela Merkel, a német kancellárasszony Frankfurtban egy zárt körű rendezvényen elmondott egy viccet. Mi a különbség a szocializmus és a kapitalizmus között? A szocializmusban államosítják a bankokat, azok aztán csődbe mennek. A kapitalizmusban pedig ez éppen fordítva van. Ugye csődbe mennek a bankok, és államosítják őket. De most jön a lényeg. A tapsnak és a derültségnek még vége sem volt, és vége is szakadt a derültségnek, amikor Merkel folytatja. Az a hír járja, hogy államok nem mehetnek csődbe. Pillanatnyi szünet után hozzátette. Ez a híresztelés nem igaz. Ugye ezután mindenkinek különös érzése támadhatott, hogy itt valóban egy kiszámíthatatlan jövővel állunk szemben. És nagyon érdekes az, hogy mégis ez nem meglepő. Valójában nem volna szabad, hogy meglepő legyen ez az egész helyzet. Ugyanis idéznék mintegy 30 évvel ezelőtti nyilatkozatból, és ezt 1971-ben intézték az ENSZ-hez, a világ tudósainak egy jókora csapata. Ebből a könyvből idézek többet, nem tudom ki ismeri, Aurelio Pecsei, Kezünkben a jövő. 1981-ben jelent meg, 30 évvel ezelőtt, Aurelio Pecsei a Római Klub nevű tudós társaságnak az elnöke volt. És idézek a könyvéből, ezt írja, 1971-ben Mentonban több mint 2000 tudós gyűlt össze, akik a legkülönbözőbb tudományágakat képviselték, s papírra vetettek egy megindító, ám figyelmen kívül hagyott felhívást, amelyet az ENSZ-nek címeztek. Most szó szerint idézett a felhívásból. Különböző égtájakról valók vagyunk, eltérő a kultúránk, a nyelvünk, mások a szokásaink, nem azonos a politikai és vallási hovatartozásunk, azonban egyesít bennünket az, hogy példátlanul nagy veszély fenyeget valamennyiünket. Különféle okok idézték föl ezt a veszedelmet, hozzáfoghatóval még soha nem akadt dolga az emberiségnek. Az okok mindegyike külön-külön szinten megoldhatatlan probléma elé állít bennünket, együttes hatásukban pedig nem csak azt valószínűsítik, hogy mérhetetlen szenvedések zúdulnak majd ránk a közeli jövőben, de fenyegetnek azzal is, hogy esetleg megszűnik, virtuálisan elpusztul az élet a Földön. Ez 2000 tudós felhívása volt 1971-ben. És ez a Római Klub nevű tudós társaság 1972-ben megjelentetett egy tanulmányt, aminek ez volt a címe, a növekedés határai. Vagyis pontosan arra figyelmeztettek, hogy a határtalan fejlődés az egy vakhit. Ugye a világ nagy részén még ugye most kezdenek erről álmodni, vagy ebbe belelendülni, ugye gondoljunk Indiára, Kínára, ugye még most kezdik ízlelgetni, és most kezdenek belelendülni, hogy határtalan fejlődés, de már 30 évvel ezelőtt elhangzott a figyelmeztetés, hogy vigyázat, a növekedésnek határai vannak. Csak éppen nem vette ezt senki sem komolyan. És az is nagyon érdekes, hogy Aurelio Pecsei a könyvében már akkor figyelmeztetett arra, hogy az önszabályozó rendszerekkel is baj van. Szeretnék újra idézni a könyvéből. Az önszabályozó mechanizmusok egyike a természet regenerációs képessége. Ez az a tulajdonság, aminek révén az ökoszisztéma fel tudja dolgozni, csökkenteni tudja, vagy el tudja hárítani a külső szennyezőket és önnön deformációit. Ez a képesség természetesen nem határtalan, és a modern ember ezeket a korlátokat már több helyen áttörte. Írták, ugye, megint csak mondom, 30 évvel ezelőtt. Erről eszembe jut, itt is van a sorok között egy kedves doktornő, akitől hallottam ezt a hasonlatot. Hát ugye arról szólt, hogy évekkel ezelőtt megrendítette, ha egy-két rákos beteget felfedezett a környezetében, most pedig hetente kettőt, hármat, mint egy 20 év távolából ez az arányváltozás, és akkor a hasonlat volt nekem nagyon elgondolkoztató, amit elmondott, hogy hát az immunrendszerünk ugye azt takarít a sok oda nem való dolgot, de amikor már minden nap kukaszámra öntik be a szemetet, akkor feladja. Azt mondja, nem takarítom tovább, ezzel már nem lehet megbirkózni. És valahogy így van ez, hogy a természetben is van egy ilyen regenerációs, önszabályozó rendszer, ami megy egy darabig, de egy idő múlva már tehetetlenség, már ezzel nincs mit kezdeni, és feladja. Nem tudom, mások is olvasták-e újságban, vagy megfigyelték, hogy szinte egy kicsit úgy szimbóluma a földi civilizáció visszásságainak, hogy most már egy egész szemét halom kering az űrben a Földünk körül, ugye amik a különböző űrutazások révén kikerültek, szinte szimbólum, hogy valami nem stimmel a Földünkön, hogy már itt keringetünk ugye a légkörben, egy csomó mindent a Föld körül, szinte egy szemét réteg vesz körül már kívülről is. És ugyancsak írt Aurelio Pecsei a gazdasági élet önszabályozásáról is már 30 éve, és ezt mondta. A kereslet és kínálat egyensúlya hasonló sorsra jutott. Megfogyatkozott erőforrások, vágtázó infláció, a monopóliumok politikai mesterkedései, az árakat egyre inkább politikai szempontok szerint állapítják meg, vagy nagy mértékben manipuláltak és függetlenek a piactól. Így inkább mozgatói sem, mint eredményei a piaci mechanizmusnak. Sem a termelő, sem a fogyasztó, de a társadalom sem bízhat többé a klasszikus közgazdaságtanból ismert láthatatlan kézben, mely hitük szerint valamennyiüket egy optimális szint irányába vezeti. Ehelyett, mintha egy rejtelmes csizma rugdosná őket hol erre, hol arra. És ezek a figyelmeztetések elhangzottak tehát, leírattak, és mégis nem tudott letérni az emberiség erről a pályáról, és kezd a dolog igen komolyra fordulni. És vajon miért nem tudott az emberiség letérni erről a pályáról? És itt szeretnék először egy bibliai igét idézni, Jakab apostol leveléből az első fejezet 15. versét, amely törvényként mond ki valamit, és ezt így fogalmazza meg, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ehhez persze tudni kell, hogy a Biblia mit ért bűnön. A legtöbb ember azt gondolja, hogy a bűn az ilyen relatív erkölcsi kódex rendszernek a következménye, hogy minden vallás és minden társadalom tabukat állít fel, és rámondja dolgokra, hogy bűn. De nem így van. A Biblia egy törvényt mond ki, amely mindenféle bűnben megtalálható, ez pedig az egocentrizmus, az én középpontuság. Jól el kell gondolkozni ahhoz, hogy belássuk, hogy az én középpontuság bűn önmagában az alapelv, mert lehetetlenné teszi emberek, emberi közösségek igaz, békés és fejlődést biztosító együttélését, de ez az embernek az ösztönös természete, és ez az egocentrizmus, ez fel tud fokozódni. Mindig a fülemben van egy könyvnek a címe, egy amerikai szociológus írta, és a cím valami teli találat volt. A jóléti fejlett társadalmakról ezt írta, ez volt a könyv címe, az önimádott társadalma. Tehát az egocentrikus beállítottság az önimádatig tud fokozódni, és ez a féktelen individualizmus és én középpontuság, ez felgyorsítja azt a folyamatot, amiről a Biblia törvényként mondja ki, hogy a bűn pedig nem azonnal, te nem is látszik, de teljességre jutva a törvény erejével végül halált nemz. Tehát gondolom legtöbben hallottuk azt a megközelítést is, hogy hát miért nem működött a szocializmus. Voltak annak nagyon szép eszméi, de nem működhetett, mert az emberi természettel ellentétes, hogy az ember a közért, a másikért. És miért működött jó sokáig jól a kapitalizmus, már olyan értelemben, hogy produkált egyfajta fejlődést? Azért, mert az ember természetével megegyezik a verseny, az önértek, az én középpontuság. De ugyanezzel a saját sírját is megássa, mert teljességre jutva ez is oda vezet. Talán hallottuk azt a felosztást és a korszakait, a kapitalizmus korszakairól szóló elmélkedést, ami egy brit közgazdász állította föl, mondván, hogy volt a klasszikus kapitalizmus, aztán jött a jóléti kapitalizmus, aztán jött a szuperkapitalizmus korszaka. Ezt az utóbbit pedig a volt német kancellár Helmut Schmidt így nevezte el a ragadozó kapitalizmus. Nekem is eszembe jut egy kedves barátnőm, Kanadában él, és hát egy bank vezetője volt, és mondta nekem, úgy undorodom ettől az egésztől. Mondja, hogy mi megy például az ő bankjukban is, mondta, kiszámított mozdulatok, hogy a legtöbbet kihozzuk az alkalmazottakból, nem lehet az ügyfelekkel egy emberi szót váltani. Minden pontosan szabályozott, hogy a lehető legkevesebb idő alatt mit produkáljunk. Aztán közben láttad, hogy Torontóban, a mi városunkban hány hajléktalan mászkál, és még azt írják a lapok, hogy Kanada a legjobb ország, ahol élni lehet. És mondta, hogy ki fogok lépni ebből, nem várom meg a nyugdíjhatárt, mert benne vagyok, de iszonyodom ettől a féktelen önzéstől, ahogy tulajdonképpen ő is erről beszélt, a ragadozó kapitalizmus, amelynek a kapzsisága határtalan. És az ember elgondolkodik azon, hogy amikor elolvassuk a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, a leírást arról, hogy az emberi történelem végidejében, amit ugye a Biblia így is mond, hogy a Jézus megígért visszatérése előtti időszak, ott milyen jellemzést ad. Bárki kikeresheti a Bibliájában, Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezet így kezdődik. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Az első és a döntő megállapítás, hogy valami egészen rendkívüli szintet ér el, az én középpontuság, az önimádat, lesznek az emberek magukat szeretők, és minden ebből következik. És az is döbbenetes, hogy a válságoknak a halmozódását figyelhetjük meg. Most például nem régen, még mielőtt a világgazdasági válság beindult volna, hát rengeteget hallottunk ugye a globális felmelegedés problémájáról, és konferencia hátán, ugye volt ez a bizonyos kiotói egyezmény, aztán újabb nemzetközi konferencián próbáltak megint célkitűzéseket tenni, de már azzal is elégedetlenek voltak szakértők, és azt mondták, hogy hát mi az, hogy 2050-re ennyit meg ennyit csökkentünk, közben már nyakunkon a globális felmelegedés következményei, hát akkorra akarunk csökkenteni, mi lesz ebből? És most szeretném megkérdezni, most, hogy a világgazdasági válság beköszöntött, ki foglalkozik a globális felmelegedéssel, vagy hogy egyáltalán bármiféle anyagi eszköz léteznék ezen a válságon valamit segíteni. Teljesen érthető. Most csak valahogy a fejlődés le ne álljon, csak valami egészen lehetetlen helyzet elő ne álljon. Most minden figyelem erre irányul, és közben az idő pedig szalad előre, és ezek a folyamatok, ezek a negatív folyamatok is erősödnek, és hát mindnyájan hallottuk, olvastuk, ugye, hogy micsoda időjárási szélsőségek Amerikában, Európában, még egy nagyon kedvezményezett országnak tekinthetjük magunkat, nem sokat kóstoltunk még ezekből, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk, de minden esetre ezért hálásak lehetünk, hogy eddig keveset. Vagy az ausztráliai eset, ugye, ahol az óriási hőségben beindultak ezek az iszonyú tűzvészek. Én jártam azon a gyönyörű vidéken, Marisville és ezek, és most olyan szörnyű volt rágondolni, hogy ott mindenütt csak fekete, minden szénégett is. És ugye így mondta az ausztrál miniszterelnök, hogy ha van földre szállt pokol, az az, amit itt tapasztalunk. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy milyen 45-50 fok meg, ilyen iszonyatos körülmények. És erről most nincs is szó. Ez is fenyeget, de ezzel most nincs is mit kezdeni. És akkor tehát az a kérdésünk, hogy vajon tényleg kapunk a Bibliából útbaigazítást azonkul, hogy megadja azt a diagnózist, hogy itt ennek a törvényszerűségéről van szó, hogy az én középpontuságra, a féktelen önzésre épülő társadalmi rendszerek azok megássák a sírjukat. Hogy ezen kívül mond-e valamit? Hát igen, ezekről a halmozódó válságokról egyértelműen szólt Jézus a végidőkről szóló nagy profétikus beszédében, és szeretném is ezt a részletet olvasni, de előre mondom, hogy itt egy hasonlattal találkozunk, ami azonban nem egyáltalán nem csak egyoldalúan riasztó, hanem végső fokon vigasztaló is. És ezt az előadást éppen azért tartjuk, hogy valami reális reménységhez eljussunk, nem pedig azért, hogy a félelmet fokozzuk. A realitással szembe kell nézni, de nyilván, hogy reménységet, kapaszkodót kell keresnünk. Szeretném olvasni tehát Máté evangélium a 24. fejezetéből a 6-tól a 8. verset. Máté evangélium a 24. fejezetéből olvasom a 6-tól 8. verset. De ez mindjárt Jézus beszédének az elején hangzott el, ugye, amikor feltették neki a kérdést, hogy mondd meg nékünk, hogy mikor lesz a te visszajöveteled, mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. És olvasom tehát a 6. verstől. Hallanotok kell majd háborukról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, és dökhalálok, mai nyelven így mondanánk járványok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. És próbáljunk itt valamit megfigyelni? Tehát sorol itt válság jelenségeket, de nem azt mondja, hogy ekkor megijedjünk, hanem pont az ellenkezőjét, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Egy másik evangélium is feljegyzi ugyanezt a beszédet, és ott egy ilyen megjegyzést találunk, de nem jön mindjárt a vég. És a 8. versben pedig ezt olvastuk, mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. És ez az érdekes, hogy az eredeti szövegben nem a nyomorúság szó van, hanem az, hogy a vajúdási fájdalmak kezdete. És ezért mondtam, hogy ez a kifejezés egyrészt meg is ijeszthet bennünket, de másrészt benne van a vigasztalás is. Ugyanis ezt a hasonlatot Jézus másutt is alkalmazza, és szeretném is olvasni János evangéliuma 20. fejezetéből. A vajúdási fájdalom fogalmát mindenki érti, a gyermek születése előtt ismert jelenség, és az a törvénye, hogy sűrűsödnek és súlyosbodnak. Senki sem tudja pontosan, hogy meddig tart. És Jézus így jellemezte, hogy az ő eljövetelét megelőzik vajúdási fájdalmak. Ezeknek van egy kezdetük, és még nem kell megrémülni, mikor ezek jönnek, mert nem jön mindjárt a vég, ez még nem itt a vég, de törvényük ezeknek a vajúdási fájdalmaknak, hogy sűrűsödnek és súlyosbodnak. És viszont mi a vége? És ebben van a vigasztalás. Olvasom tehát János evangéliuma 16. fejezetéből, a 20. verstől, tehát 16. fejezetből, így olvasom a 20. és 21. verset. János evangéliuma 16. fejezet, 20-21. vers. Bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örült, és szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömre fordul. Ugye ezt a tanítványainak mondta. 21. vers, és még a 22 is. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De amikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember születette világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Tehát itt Jézus mire figyelmeztet, hogy mi a szülési fájdalmak vége? Nem tragédia, hanem egy örömteljes szabadulás. Ugye ahhoz hasonlítja, hogy mikor a gyermek megszületik, senki sem foglalkozik már a vajudási fájdalmakkal az öröm miatt, hogy ember született a világra. És nagyon egyértelműen alkalmazta a hasonlatot, ti is megláttok majd engem, és itt a Jézus megígér dicsőségben való végső szabadító visszajövetelére utalt, és örülni fog szívetek, és senki nem veszi el a ti örömeteket. Tehát soha ne felejtsük el, hogy a Biblia vajúdási fájdalmakról beszél az emberi történelem végén, és ennek a jelentése kettős. Mert egyrészt félelmetes és nehéz, de a másik oldalon vigasztaló és reményt keltő, mert ezek egy végső isteni szabadításhoz vezetnek, egy új világnak a születéséhez, egy igazi megoldáshoz, egy Isten által hozott tökéletes megoldáshoz. Ez tehát a Biblia vigasztalása. Most én gondolom, hogy mindenkit az a kérdés érdekelne a legjobban, hogy ebből a világgazdasági válságból, amely kibontakozott, és még mindig bontakozik és mélyül, hogy innét helyre billennek-e még a dolgok valamiképpen, hogy lesz-e itt még valami kiút ebből az egészből. Ezt senki nem tudja megmondani. Se én, se más, a Biblia sem ilyen részletes jóslatokat tartalmaz. A Biblia alapján sem lehet megmondani. Inkább csak valami sejtést mondhat az ember. Én egy kicsit abban reménykedem, hogy mivel alternatívája nincs, az emberiség már más civilizációs irányt fölvenni biztosan nem tud. Talán egy kicsit még ez vissza fog billenni, de talán teszem hozzá, mert biztosan senki nem tudja. De azt is megmondanám, hogy ezt a talánt ezzel az óvatossággal mire alapozom. Arra alapozom, hogy a Biblia még valamiről beszél azon túl, hogy ezzel a vajúdási fájdalmak hasonlattal vigasztalást ad nekünk, még valami reménységet ad. Erről pedig Jelenések könyve 7. fejezetének az első verseiben olvasunk, hogy Isten a 4 égtáj felől fújni akaró szeleknek, ugye, amelyek a különböző veszedelmeket és válság jelenségeket szimbolizálják, ezeket Isten visszatartatja, így mondja a Biblia, parancsot ad az ő angyalainak, hogy fogják vissza. Tehát ezzel a Biblia azt mondja nekünk, hogy ezek a válság jelenségek, ezek a vajúdási fájdalmak nem olyan tempóban, és nem olyan sűrűséggel fognak kibontakozni, ami a természetükből fakadna, hanem valaki még ezeket ellenőrzése alatt tartja, és még lassítja és fékezi a maga terveinek az érdekében. És hogy minek az érdekében fékezi, az is egyértelműen kiderül az írásokból. Ugye Péter apostol második levele, harmadik fejezetének a 9. versét idézem, ahol így szól az ige: Isten nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem az ő kívánsága szerint bárcsak mindenki megtérésre jutna. És ugye Jézus ugyanabban a nagy profétikus beszédében, amiről idéztünk, beszél egy végső nagy evangélium hirdetésről. Ugye így mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön minden népnek, és akkor jön el a vég. De addig nem jöhet el. Ennek még utat, ennek még medret készít, és ennek érdekében lassítja, visszafogja, fékezi ezeket a szeleket. Tehát ezért mond az ember egy óvatos talánt, de rögtön hozzáteszem, hogy nincs rá biztosíték, és az is biztos, hogy ez a világgazdasági válság olyasmit jelez, mivel alapvető irányváltás nincs, nem lesz, hogy ez csak rövid időre billenhet vissza, a törvényszerűségek működnek tovább, és mindannyiunknak tudni kell, hogy ezután már sose lesz többi úgy, ahogy ezelőtt volt. Mondhatnám úgy, hogy a felhőtlen békeidőknek vége. Egészen más dolgokra kell az embernek felkészülni, és egészen másképp kell gondolkozniuk azoknak, akik valóban gondolkoznak, mint ahogyan eddig tettük. És itt szeretnék rámutatni egy olyan következményére a világgazdasági válságnak, ami függetlenül attól, hogy még visszabillene, még javul-e ez a helyzet vagy sem, mindenképpen működésbe lép és gyorsulva fog kibontakozni, ezek pedig a társadalmi következmények. Azt hiszem, mindenki érzékeli azt, hogy valamiképpen a demokráciák hanyatlóban vannak, a polgári demokráciák hanyatlóban vannak. Nem mindenki szívesen hallja ezt, én sem, hiszen a világnak sok részén még most kezdenek reménykedni arra, hogy egy ilyen szabadabb társadalomban élhetnek, de a törvényszerűségek egyértelműen abba az irányba mutatnak, és valamennyi szakértő, aki a világgazdasági válságról értekezik, nagyon finoman így fogalmaznak, hogy a tekintély elvű társadalmak visszajövetelének a hírnöke a világgazdasági válság. Azért mondom, hogy nagyon finom fogalmazás, mert nyugodtan lehetne diktatúrák veszélyéről beszélni. Ugye gondoljunk csak arra az egyszerű törvényszerűségre, hogy ha nagyon nehézzé válnak az életfeltételek, és mélyül egy gazdasági válság, akkor az emberek a legkevésbé hajlamosak valamiféle belátásra, vagy valamiféle szolidaritásra, nagyon kevés ember hajlamos erre, hanem hihetetlen társadalmi feszültségek keletkeznek. Ezek a társadalmi feszültségek gerjesztik az erőszakot, és megkérdezem, amikor az erőszak kezd elszaladni, akkor még a polgári demokráciák tudnak vele mit tenni? Hát még a saját országunkban is látjuk, erről rengeteg szó esik, hogy a demokrácia toporog, a demokrácia nem talál eszközöket az erőszaknak a megfékezésére. Akkor törvényszerűen fenyeget a diktatúráknak a visszajövetele. Valamikor azt mondta Churchill, az angol államférfi, hogy a polgári demokrácia egy nagyon rossz rendszer. Ugye recseg, ropog, ennyi érdekegyeztetés, kínos, keserves, mindig hibák ugranak ki, de hozzátette, csak nem tudunk jobbat. És ez igaz, mert még mindig ez az a társadalmi forma, ami a legjobban biztosítja az emberi szabadságjogokat. De örüljünk neki, amíg van, de a bibliai történelmi proféciák alapján is egyértelműen azt mondhatjuk, hogy más irányba mozdulnak a dolgok. Nincsen módunk arra, hogy egy egyetlen előadás keretében ezt kifejtsük, talán majd a beszélgetésnél, aki akar, rákérdezhet, de egészen konkrétizálhatnék bibliai kijelentéseket, Jelenések könyve 13. és 17. fejezetéből, ahol bizony egyértelműen olvasunk arról, hogy a köztársasági formát, vagy a demokráciát fölváltja, visszajön egyfajta idézőjelbe királyság, tekintélyelvű, diktatórikus rendszereknek kedvez a válságoknak a fölhalmozódása és súlyosbodása. De még valami következménye ezeknek a válság jelenségeknek, és ez pedig a vallások szerepének a felértékelődése. Ugye ez is nagyon kézenfekvő, mert ha az emberek szorongnak, félnek, akkor fordulnak a vallások felé. Magyarázatokat, válaszokat, kapaszkodót keresnek. De nem csak az átlag embernek ez egy reakciója, hanem bajba vannak a társadalmak is. A társadalmak is szövetségest keresnek, ugye a feszültségekkel terhes társadalomban, és abban a társadalomban az erkölcs szinte eltűnt, és ezért szinte kormányozhatatlanná válnak a közösségek, vagy megoldhatatlanná problémák, és nagyon kínálkozik az egyházak, a vallások szövetsége. Szeretnék egy néhány sort olvasni, nem tudom, ki értesült róla, ki nem. Ugye, amikor az Amerikai Egyesült Államok új elnökét beiktatták, mindenki találgatta, hogy Bush nyomdokain fog-e járni, annyira szorosan összeszövődik-e az amerikai úgynevezett vallásos jobb oldallal, vagy más irányt vesz. Jó magam azt gondoltam, hogy azt már nem tudja megtenni, hogy más irányt vegyen, mert akkora befolyása van ennek a vallásos jobb oldalnak Amerikában. És ez igazolódott is. Szeretnék néhány sort olvasni. Ugye a hagyományos ima reggeli volt nemrégiben, február 5-én, ugye Washingtonban, a Fehérházban, és itt jelen volt Tony Blair, ugye a korábbi brit miniszterelnök, aki lehet, hogy az Európai Unió prezidentje lesz. Ugye vannak ilyen tervek és törekvések. Az egész Európai Unióban is nagyon nagy kérdés, hogy milyen irányt fog venni, hogy az egész közösség együtt is hogy fog működni. És így olvasom. Az USA elnöke Barack Obama és a korábbi angol miniszterelnök Tony Blair felhívást tett közzé, tehát február 5-én, ezen az ima reggelin, amelyben hangsúlyozzák, a vallásokban a közös sokkal erősebb, mint az elválasztó elem, ezért az emberek javát szolgálhatják. Mindketten amellett érveltek, hogy világméretekben valósuljon meg a vallások termékeny és békés párbeszéde. Tehát itt is láthatjuk, hogy a világi hatalom mint egy kinyújtja a kezét szövetségesi ajánlattal az egyházok vallások felé, és mindazok az egyházak, amelyben olyan fajta küldetéstudat él, hogy ők meg tudják oldani a problémákat, azok ezt a kinyújtott kezet készségesen fogadják, és úgy érzik, hogy eljött az ő órájuk, eljöttek az ő nagy lehetőségeik. Aztán még olvasom tovább, ugye Obama is létrehozott egy intézményt, és Tony Blair is. Így olvasom, a katolikus hitre tért Blair létrehozta a hit alapítványát, amelynek célja a világvallások humanitárius együttműködésének és jobb megértésének az előmozdítása. Az ima reggelin Obama bejelentette annak a hivatalnak a megalakítását, aminek a hitalapú partnerség és a jószomszédi kapcsolatok előmozdítása a feladata, és ez a Fehérházban fog működni. Tehát új intézmények, új szervezetek jönnek létre, ennek a szövetségi, partneri kapcsolatnak a létrehozására nemzetközi szinten. És akkor mondhatná valaki, hogy na de hát akkor talán mégis jobbra fordul a világ sora, mert hát ha ez a szövetség erkölcsöt tud beleinjekciózni, és valahogyan még följavítja a jelenlegi társadalmaknak az esélyeit. Azonban nem szabad valamiről elfeledkezni. Arról nem szabad elfeledkezni, hogyha a hatalmi szövetség jön létre világi hatalom és egyházak vallások között, akkor ugye majd hogyan igyekszenek följavítani az erkölcsöket, vagy hogyan igyekszenek a társadalmukat egészségesebbé tenni. Ugye ez nagyon kézenfekvő, úgyhogy a világi hatalom törvényhozással támogatja a vallási eszméket és vallási igényeket, vagyis állami törvények születnek, vallásos, valláserkölcsi indítatású állami törvények, amelyeket minden állampolgár köteles megtartani. És megkérdezem, ilyen módon lehet emberek erkölcsein változtatni? Nagyon egyértelmű, azt mondom, nem. Megmondom, hogy milyen három eszköz létezik, amelyel emberek erkölcsein változtatni lehet, ami a világon a legnehezebb. Mindenki gondoljon arra, egyszerű feladat ez, emberek erkölcsein úgy változtatni, hogy ez tényleg, az nem alkalmazkodás, az nem külső, hanem a fejekben, a szívekben történik változás. Mert csak ennek van értelme, csak ez hatékony. ez csak három eszköz szolgálhatja. A tiszta tanítás, a példaadás, és mondjam ki, egy természetfeletti hatalom, a Szentlélek munkája, amely képes agyokat és szíveket megváltoztatni. Ugye, ahogy olvassuk János evangéliuma első fejezetének a 12. versében, hogy valakik befogadják őt, tudnélik a megváltót, a tanítását, a példaadásait, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek, hogy önző emberekből átalakuljanak az isteni szeretettörvényt értő, gyakorló embereké, akiknek vérükké lesz az isteni szeretettörvény szerint élni. Nagyon jellemző ebben ez a szó, hogy hatalmat ad azoknak. Tehát az ember csak egy hatalom, az elméjében és a szívében munkálkodó hatalom tudja gyökereiben megváltoztatni, gondolkodásmódjában és erkölcseiben. És hogyha úgy próbáljuk fölgyavítani az emberi társadalmakat, hogy egymással hatalmi szövetségben lévő világ és egyházi hatalom felülről és kívülről adott törvényekkel próbálja az embereket erkölcsössé és vallásossá tenni, mi lesz abból? Bejön két dolog, ha kötelező, az érdekből való alkalmazkodás és a félelem a szankcióktól. Mindenki döntse el, hogy születik-e igazi erkölcsiség, hogyha az ember azért tart meg dolgokat, mert tart a szankcióktól, vagy alkalmazkodik önérdekből. Egyik se szül igazi erkölcsöt. Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetéből idéztem ugye az első verset, hogy az utolsó időben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, és ez a szakasz aztán sorolja, hogy milyenek lesznek az emberek, és úgy fejeződik be, hogy majd ez lesz a jellemző utolsó képlet, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Mondhatnám, ez a legrosszabb állapot, amikor majd egy ilyen szövetségnek a hatására emberek felveszik magukra a kegyesség látszatát. Mi már azért itt Magyarországon láttuk, milyen az, mikor egy kötelező ideológia miatt emberek felvesznek magukra látszatokat. Az erkölcseik ugyan nem javulnak tőle. És itt azt mondja, felveszik majd a kegyesség látszatát, de annak erejét megtagadják. Abban nem lesz hatalom, ami az emberek gondolkozásmódját és életét átalakítja, viszont lesz egy nagy veszteség. Nem tudom, van-e, aki kitalálja, mi lesz a nagy veszteség, ami ebből viszont kijön, eltűnik a lelkiismereti szabadság. Mert nyilván valamilyen hatalmi vallási egyházi csoport fogja megmondani, hogy mi a kötelező vallásos erkölcs, vagy mi a kötelező hit. És ha törvény kényszerít erkölcsre és vallásra, akkor a lelkiismereti szabadság, ami egy roppant érték, feltétlenül megsérül. És végül az előadás befejező részében még arról kellene szólnom, hogy hát nem nagyon bátorító ugye ez a kép, az egyetlen vígas csak a szelek visszatartásának az ígérete, hogy azért nem jön mindjárt a vég, ezeknek még meg kell lenni, és még nem itt rögtön a vég, meg az, hogy ezek vajúdási fájdalmak, aminek lesz aztán egy pozitív végkifejlete. De azért felteszem ezt a kérdést, hogy van-e még valami pozitív következménye, vagy pozitív eredménye is ennek a gazdasági világválságnak, valami ilyet is felfedezhetünk-e? És azt tudom válaszolni, hogy azért van. Hát egyrészt egyikünknek se lesz kárára, egyetlen embernek sem, ha ez a pazarló fogyasztói társadalom megfékeződik, ugye? Illetve ez a tendencia megfékeződik. Ha egy kicsit megtanulunk olyan leckéket, amire ugye a Biblia is utal például, egy olyan kis mozzanattal, hogy leírja a Biblia, hogy Jézus teremtő isteni hatalommal megszaporított néhány kenyeret és halat, és egy 10 000 sokaság jól lakott, de azért a végén kiadta az utasítást, hogy menjenek végig most a kosarakkal a letelepedett csoportoknál, és szedjétek össze a maradékot, hogy semmi kárba ne vesszen. Valahogy ez javunkra válik, ha a gondolkodásmódunk ebben a tekintetben változik, ez egy embernek se lesz kárára. Egyszer nyári főiskolai táborban egy hallgató tartott előadást az ökológiai válságról, és lehet, hogy valaki kicsinyesnek tartja, de valahogy én nekem olyan megkapó volt, hogy hát arról beszélt, hogy mióta ő megértette, hogy milyen kincs a víz, meg Nem, én nem abban gondolkodom, hogy hát majd mit csinálnak globális méretben, meg hogy oldják meg a problémákat. Azt mondja, én még a zöldségmosóvizet is a kertre öntöm, és nagyon vigyázok, hogy csak annyi mosóport tegyek be, ami feltétlenül szükséges. Azt mondja, valahogy én már kezdtem a gondolkodásomat erre ráállítani, hogy szóval nem ez a pazarló fogyasztói társadalom, és ez a gondtalanul szennyező társadalom, hanem próbáljunk valahogy jobban igazodni ahhoz az elfhez, amit ugye viszont a Biblia legelején olvasunk, hogy amikor kezdetben Isten megteremtette a földet igen jónak, akkor azt mondta az embernek, hogy művelje és őrizze a földet. Hát ami most folyik, a mostani civilizációnak az iránya az nem ez, hogy művelni és megőrizni. Ugye itt is a földdel való gazdálkodás és teljesen az önzésnek, a féktelen önzés kultúrájának az eredményeit nyögi. És azután lehet egy másik következményről is szólni, talán megerősödik egy kicsit közöttünk a szolidaritás. Olvastam egy cikkben egy érdekes megjegyzést, Németországgal kapcsolatban írta, hogy mi ott a gazdasági válságról, de nagyon sokat cikkeznek, és az emberek gondolkodnak is rajta, és együtt gondolkodnak, és azt mondja, hogy érdekes, hogy a metrókoldusok azóta jobban járnak. Valahogy pedig a logika azt mondaná, hogy fordítva, hát kevesebb pénzzel számolnak az emberek, kevesebbet adnak, azt mondja, nem érdekes. Már is kezd valahogy a szolidaritás, mintha valami olyan bujkálna az emberekben, hogy én is járhatok még rosszul. És ez is javunkra válik tulajdonképpen, ha ezek erősödnek az ember, biztos, hogy nem fog mindenkiben. De a jobb érzésű emberekben a szolidaritás, a segítőkészség, és ezzel tulajdonképpen az nyer a legtöbbet, aki ezt komolyan veszi. Mi rendkívüli anyagi nehézségek között éltünk, édesanyám egyedül nevelt hármunkat, de én olyan szeretettel emlékszem vissza, és olyan hálásan ezekre az évekre semmiért se cserélném el. Volt egy nagybátyám, ő volt mindig a csodatévő, aki valami telepátiával mindig megérezte, hogy nálunk kötél vége van, és ő mindig küldött egy csomagot, és még most is előttem van például egy eset, küldött egy jókora csomagot, és akkor, mikor fölbontottuk, a nővérem megszólalt, ezt nem ehetjük meg egyedül. Abba a percben eszébe jutott, hogy nem messze tőlünk lakott egy család, ott meg 6 gyereket nevelt egy anya egyedül. Hát nagy boldogan, ugye szétszedtük a csomagot, és vittük a nekik járó részt. Pedig mi is igen nehéz helyzetben voltunk. Tehát az embernek igen jót tesz, a lelkünknek tesz nagyon jót, mikor a szolidaritás, a segítőkészség megerősödik bennünk. És ez nem a jólétben szokott megerősödni, inkább a nehézségekben. És azután említenék egy harmadik következményt is, ami pozitívum. Tudnélik azt, hogy az emberek valószínűleg megszólíthatóbbak lesznek az Isten igéjével, és több olyan ember lesz, akiben az Isten keresés vagy a megoldás keresés felerősödik. De rögtön hozzátenném, hogy ez kettős előjelű azért, mert a bibliai proféciák arról szólnak, hogy ebben a nyitottabb állapotban, amikor emberek magyarázatokat keresnek, megoldást keresnek, nem csak az igaz evangéliumra fognak hajlani a fülek, hanem Jézus ugyanabban a nagy profétikus beszédében, amiből idéztem, ezt is mondja, hogy akkor sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Vagyis hamis megoldások, álvallásosság, álmegoldások is bőséggel jelentkeznek, és ugyancsak Pál apostol jellemzi a végidő emberiségét úgy, hogy nincsen iránytűjük, nagyon elveszett már az iránytű, és azt írja, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, és a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Tehát ez nem egyértelműen örvendetes, és nem csak pozitív irányba hat, hanem minden bizonnyal erősödik a vallásos érdeklődés, erősödik a vallások befolyása, de nem csak egészséges vallásosságé, nem csak helyes és jó irányzaté, hanem negatívé is, megtévesztő, hitető, hamis prófétai irányzatok is, ahogy Jézus mondta, sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ugye többször emlegettem, azt hiszem tavaly is az itt tartott bibliai előadásokon, hogy Malakiás könyve, az Ószövetség utolsó könyve egy ilyen proféciával zárul, hogy elküldöm majd nektek Illést a prófétát, minek előtte eljönne az Úrnak nagy és félelmetes napja. És aki egy kicsit az ószövetségi történelmet ismeri, ugye azt tudja, hogy ez egy előkép profécia az Úr nagy és félelmetes napja előtt, és Illés akkor tud föltenni a kérdést, hogy na most tehát tényleg ki az Isten? És akkor vált a hitehagyásban merült Izrael népe megszólíthatóvá, amikor 3,5 éve nem esett az eső, és az emberek szinte rákényszerültek gondolkodni, hogy van ott fönt egyáltalán valaki, vagy valaki ellenőrzése alatt tartja ezeket a dolgokat, és ez most a Baál, ugye az a hamis istenség, akik ezt fordultak, vagy az Izrael által képviselt egyetlen teremtő és fenntartó Isten. Szeretném még azt is megemlíteni, hogy bizonyára tudatosul bennünk ebben a helyzetben az is, és ez is nagyon jó lenne, ha minél több ember gondolatait erősen foglalkoztatná, hogy tudnilik a fiatalok és a gyermekek, hogy rájuk mekkora figyelmet kell fordítanunk, akik ebben halmozott válságkorszakban nőnek fel, és akiknek itt kellene embernek maradni az embertelenségben. Többször idéztem Aurelio Pecsei könyvéből, és most még utoljára hadd hivatkozzam itt egy kis részletre. Itt úgy gondolom, egy igen nagy naivitással szól Aurelio Pecsei. Van egy fejezet a könyv végén, ez a címe az ifjúság tiszta forrása. És ebben például a következőket írja. A világ összlakosságának túlnyomó többsége fiatal. Hát ezt mi is tudjuk ma, így van a 6 milliárdon. Ott túlhaladott emberiségben egyértelműen így van. Azt mondja, 36% még nem írta 1981-ben, még nem érte el a 15. életévét, és csaknem 60% 30 év alatti. Az ifjúság érdekeltsége a jövőt illetően mindenki másénál nagyobb, meg az ő sajátjuk az a fajta rugalmasság, amely nélkül nincs önmegújítás, holott a szemünk előtt változó világhoz csak is önmagunk megújításával igazodhatunk hozzá. Ők a legkritikusabbak a mai társadalommal szemben, s bár a meglévőben élnek, mégis szabadon szárnyaltatják alkotó képzeletüket, hogy a helyébe másmilyent képzeljenek el. És most jön a legnaívabb mondat. A szívük még romlatlan, és tisztán tör föl bennük az érzés, hogy a jelenleginél igazságosabb, becsületesebb, emberibb világot kell teremteni. A civilizáció új koncepciójának ők az igazi hordozói. Nem tudom, valaki tud hinni még ezeknek a soroknak? Én azt mondom, már tönkretettük az ifjúságot. Hogy itt az ifjúság romlatlan forrásáról lehetne beszélni, ez már igencsak kérdőjel. És azt mondani, hogy a szívük még romlatlan, és tisztán tör föl bennük az érzés, hogy jelenleginek igazságosabb, becsületesebb, emberi világot kell teremteni. És hogy majd a civilizációnak egy új koncepcióját ők fogják megalkotni. Inkább azt látjuk, hogy fizikailag gyengébb, pszichikailag még gyengébb, tetterőben, akaraterőben gyengébb, a gondolkodás kultúrájában hanyatló, a felszínes gondolkodáshoz szokott. És ez, amiben próbál a humanista Aurelio Pecsei reménységet találni, ma 30 év múltán, hogy ő megírta a könyvét, mi már tényleg úgy érezzük, hogy ez egy naivitás, ami már nincs, amiben bízni nem lehet. Akkor is, hogyha valóban nagy érték az ifjúság élénk gondolkozása és tettereje, de itt akkora negatív tényezők hatnak az ifjúságra, olyan prés alatt vannak, hogy itt az ifjúság tiszta forrásáról és romlatlan erőiről és aktív erőiről nem igen beszélhetünk. Hát én végül is tényleg csak azzal tudom befejezni a mai előadásunkat, hogy nem szabad elsporolnunk a tiszta gondolkodást, szembe kell néznünk a realitásokkal, ne meneküljünk abba a felszínes hozzáállásba, hogy hát valahogy, hogy a macska is mindig talpra esik, valahogy az emberiség is kikupálódik minden bajból, mert lám itt idéztük, hogy 30 évvel ezelőtt hangzott el, hogy példátlan az, ami előtt állunk, és hogy ez egy vakhit, hogy az emberiség rendeltetése csak a fejlődés lehet. És hallottuk a Bibliából is a törvényszerűséget, amely törvényként működik, És szembe kell néznünk azzal, hogy egy kritikus válság korszakban vagyunk, és senki nem tudja mondani, hogy a jelenlegi világgazdasági válság még egy kicsit helyre billene, de ha helyre billen is, arra abszolút nincs remény, hogy a civilizáció iránya megváltozik. Sem az idősebb nemzedék, sem az érettebb nemzedék, sem az ifjú nemzedéktől ez nem várható. Egyébként Aurelio Peccei ebben a könyvben azt írja, hogy a 80-as években dől el, hogy ez a válság be fog érni. Azt mondta, ez az utolsó óra. Ha 80-as években a civilizáció irányán nem lesz változás, és nem születik meg egy új humanizmus, aki senki nem tudja föltartóztatni a válság felé rohanást. Hát mindenki tudja, hogy mi történt a 80-as években, semmi. Nem történt változás, nem fékeződött le ez az irány, és ezért ez most nem egy ilyen kis könnyedén vehető válságnak kell tekinteni, sem ezt, sem a többi válságukat, hanem a reményt valóban csak abban találhatjuk meg, hogy van még szereket késleltető, fékező Isten, aki az ő belátása, bölcsessége is kegyelme szerint teszi ezt, és hogy a vajódási fájdalmak végül egy végső szabadításhoz vezetnek. És ebben a helyzetben mindannyiunknak át kell értékelnünk az életünket, a terveinket, a gondolkodásunkat, és egészen rendkívüli figyelmet kell fordítanunk a fiatal nemzedékekre, a gyermekekre és az ifjúságra, hogy mit tehetnénk értük, hogy ne pusztuljanak erkölcsileg és fizikailag ebben a nagyon kritikus korszakban, hanem tudjanak erkölcsi erőben megállni, és képesek legyenek még, mint olyan fényforrások, még másoknak is segíteni, és másokba is reményt önteni. Hát szívemből kívánom, hogy ezek a gondolatok tovább erjedjenek bennünk, tovább foglalkozzunk mindannyian, és ez mindegyikünk hasznára is javára váljék. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk megköszönni, hogy ennyire e világi problémánkban is nézőpontot adsz nékünk a te igéd által. Köszönjük, Urunk, hogy sohasem takarod el előlünk a realitásokat, ellenkezőleg bátorságot adsz azokkal szembenézni, és köszönjük, hogy reális reménységet is elénk tálsz. Igaz, Uram, hogy nehéz reális reménységnek tekinteni, pusztán csak emberi logikával vagy emberi tapasztalatokkal, azt, hogy te valóban visszatérsz isteni hatalommal és dicsőséggel, és szabadulást hozol, amikor egészen ellehetetlenül a történelem, és nincsen többé megoldása. De kérünk, Urunk, adj mindegyikünknek igaz érdeklődést és szorgalmat ahhoz, hogy meggyőződjünk a te igéd és ígéreteid megbízhatóságáról, hogy ez az egyetlen reménység tényleg reális reménységé váljék számunkra. Segíts, Urunk, hogy érezzünk felelősséget a környezetünkért, érezzünk felelősséget a gyermekekért, a fiatalokért, érezzünk felelősséget önmagunkért, és add, Urunk, hogy ne meneküljünk a felszínes gondolkodásba, a könnyelműségbe, hanem add, hogy inkább serkentsenek ezek a körülmények valódi gondolkodásra, vizsgálódásra, és hogy próbáljunk szilárd alapot vetni az életünknek, és ami a hozzánk tartozó gyermekek és fiatalok életének is. Hallgasd meg, kérünk, Urunk, imánkat, és kérünk a mi beszélgetésünket is. Tedd majd hasznossá mindannyiunk számára. Amen.